Köszöntelek titeket a Kulturális Extázis műsorán. Én Mosolygó Miklós vagyok, és továbbra is radar alatt repülő csodákról számolok be nektek. Ez ma már a Kulturális Extázis 48. adása. Bizony-bizony, közeledünk az első születésnapunkhoz. És nagyon örülök, hogy együtt itt lehetünk, és figyelhetünk egymásra. Előttem van egy kép, valamikor a 2000-es években történetett, amikor ülök az Oktogonnál a Burger Kingben, a marhahúsba fecskendezett laktató szerek jótékonyan átjárják a testemet, míg a fogaim között itt-ott megroppant a friss zöldségre hasonlító saláta is, és elnyúlok, én a lusta macska, odakint pedig az éjszakára készülő Budapest fényei varázsütésén gyúlnak ki, egyik a másik után. Közben a nagyvárosi emberek is meggyorsítják a lépteiket, az idősebbek haza akarnak élni az övéikhez, fiatalabbakat pedig valami alaktalan vágy hajtja a hetedik kerületi kocsmák mélyére. Az egyetlen magyar nagyváros az utolsókat igazítja magán, mielőtt a színpadra lépne. A Burger King falán stockfotókból összeállított montázs, tipikus amerikai dolgokkal, hogy érezzük át a hamburger fogyasztás közben, hogy ez itt Amerika. Az amerikai álom, ami a hamburger láncen keresztül behálózza a civilizált világot. Egy burger falu, a felerősítője az American Way of Life szirén hangjainak. A falon egy baseball meccs, klasszikus amerikai diner, habos milkshake, Marilyn Monroe, és egy szinte megbabonázó éjjeli fotó valamelyik amerikai nagyvárosról. A tökéletesen szabályosan tervezett négyzetrácsos utcák derékszögben metszik egymást. Minden útvonal egy-egy éjjeli leszállópálya. Vibráló narancs és vörös szín festi meg őket, és a végtelenbe vesznek, mint az emberi idegrendszer szinapszisainak milliárdjai. Mint a mostanában oly ritka félvezetők tranzisztorai. A fényszennyezés miatt az égbolt, mintha felgyulladt volna, opálos derengés keni be, és csak egészen távol a várostól látható egy-két csillag az égen. Szerintem mindannyian ismerjük ezt a nagyvárosi képet, amiben a kővárosi üzemek, gyárkémények és olajfinomítók az ég felé köpködik a felesleges salakanyagokat. És folyamatosan van egy morajlása a városnak, a forgalom, a vonatok, klímaberendezések zakatolása, ami egy homogén háttérzúgással olvadnak össze. Ilyen ma lakni egy milliós nagyvárosban. A felvezetővel kicsit fel akartalak készíteni titeket a tudattalatinkból már jól ismert disztópikus nagyvárosra, a neonfényektől és savas esőtől fátyolos Báberre, az egyszer egy filmrendező által megálmodott sötét esztétikumra, amit 1982-ben bemutatott Szárnyas fejvadász hozott el nekünk. Idén 40 éves a film, ideje hát újra beszélni róla. Ez itt a Kulturális Extázis. Szórakoztató elmélkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, régóta vágyott klasszikusok. Aki a foglalkozást vezeti, Mosolygó Miklós. Én először egy gimis angol tankönyvben találkoztam a Szárnyas fejvadász történetével. Előtte is tudtam róla, hogy létezik, és hogy amolyan cyberpunk előd, de innentől kezdtem el komolyabban érdeklődni a film iránt. Az újszülötteknek tényleg dióhéjban összefoglalom a film történetét, ami néha a spoilert is tartalmazhat, de hey, 40 év telt el, ne kelljen már titkolóznunk, amúgy sem a történet az egyetlen értéke a filmnek. 2019-es Los Angelesben járunk, nincsenek pontos adataink, de a klímaváltozás, a túlzott ipari termelésből fakadó környezetszennyezés hatalmas pusztítást okozott a földi állat és növényvilágban. Az emberiség megapoliszokba zsúfolódott össze, ahol a vertikálisan építkező városokban a társadalmi hierarchia és civilizációs szintek is kifejezésre jutnak. Rick Deckard, a főhősünk egy fejvadász, akinek a munkája az, hogy szökött androidok, úgynevezett replikánsokat iktat ki a rendőrség megbízásából. A szárnyas felvadász világában a replikánsok az emberektől külsőleg megkülönböztetetlen robotok, akik ügyesebbek, erősebbek nálunk, és intelligenciában is felérnek velünk, viszont limitált élettartamot terzett nekik a Tyrell Corporation, hogy ne nőjenek az emberiség nyakára. Ez ellen lázadt fel aztán a négy replikáns, akik rabszolgamunkát végeztek a gyarmatokon, akik aztán eltérítenek egy hajót, és a földön szétszóródva próbálnak elvegyülni az emberek között. Őket veszi majd üldözőbe Deckard. A film, mint azt már ti, ugye művelt hallgatóim bizonyára tudjátok, egy könyvadaptáció, még pedig a Philip K. Dicknek az Álmodnak-e androidok elektronikus bárányokkal című kisregényt adaptálta a gyöngyvászonra Ridley Scott. És hát azt el lehet mondani, hogy mint minden jó adaptáció, nem próbálta meg szolgaian követni lapról lapra a történetet és a karaktereket és az eseményeket, hanem mint egy a szellemiségét, a szüzséjét próbálta meg átmenteni egy vizuális narratívába, amikor ugye a képekkel akarunk valamit kifejezni, a képekkel akarunk elmesélni egy történetet elsősorban is, nem beszéddel. És így például több pont is átértelmezésre került, vagy a történetben, tehát az írott regényben fontos dolgok kerültek ki a filmből, például Deckardnak a felesége, vagy az, hogy Deckard megszállott rajongója a különböző mesterséges vagy valódi állatoknak, mert ezt kell tudni, hogy ugye mint minden, ami ritka, az nagyon nagy értékű a világon, és mivel így gyakorlatilag egy ökológiai katasztrófa sújtotta a Földet, ezért valódi állatok azok elképesztően ritkák és elképesztően drágák ennél fogva, és ezt folyamatosan ugye felemlegeti Deckard a könyvben. De a film egy egészen más aspektust vizsgál, olyannyira, hogy például egyébként a replikáns kifejezés is a filmben jelenik meg először, tehát az androidok, amit Andy-nek hívnak az angol változatban, azokat ugye nem is nevezik így, és egyfajta hangulatra, azokra a filozófiai kérdésekre összpontosít a film, amiről később fogunk a műsor során részletesebben beszélni. De mitől is különleges a szárnyas fejvadász? Kérdezhetnénk is itt magamnak. Kiírtam különböző költői kérdéseket, amire nem költői válaszok fognak érkezni. Hát elsősorban a látvány és a vízió miatt. Ugyanis azt hiszem, hogy jelenleg mindenkinek, de annak biztos, aki mondjuk 1960 és 2000 között született, a futurista városképe, tehát a jövőbeli sci-fi városképe, az megfelel a szárnyas fejvadászban lefestett Los Angeles képének. Ezt bátran merem állítani. És nyilván itt már különböző műfaji csúszkálásokban vagyunk, mert ugye a szárnyas fejvadász az nem egy sci-fi, vagy nem egy hagyományos sci-fi, hanem ugye egy disztópia, tehát egy anti-utópia más néven. Azaz valamit állít a jelenből, a társadalom és a civilizációs, tehát a technológiai civilizáció fejlettségéről a jövőre nézve, és ez, amit állít, ez egyáltalán nem, hogy mondjam, nem biztató, vagy nem egy pozitív képet fest. De az biztos, hogy ez a kép, ami ez a neonfénytől és savas esőtől mocskos utcák, zsúfoltság, bábeli zűrzavar, amiben mindenfajta nyelv, etnikum, vallás, kulturális szokás találkozik. Az, hogy a város és tehát a város leképezi, a város szerkezete leképezi a társadalmi hierarchiát, úgyhogy egészen fent fantasztikus penthouse-ok és őrületes villák vannak, míg lent tényleg a föld gyomrában ez a 19. századi, 18. századi ilyen piac, ez az igazi shanghai, mint a Shanghaiban látható az óvárosban ezek az útvesztők, ezek a labirintusszerű szűk utcácskák, ahol még riksával hozzák viszik a zöldséget az árusok. Szóval ez ugyanúgy megvan, és az egy nagyon izgalmas gondolat a Blade Runner világában, hogy a nyilván 1982-ből kell néznünk ezt a dolgot, ami akkor számított ugye futurisztikusnak, de hogy egyszerre él egy nagyon klasszikus, klasszi, ugye egy ilyen stílusos megközelítése a képnek, és másik oldalról pedig nyilvánvalóan ott van az a fajta futurisztikus vizualitás, ami már egyébként a cyberpunkot is megelőlegezi, erről majd lesz szó, hogy hogyan volt nagyon nagy hatása a William Gibson Neuromance című regényére a Szárnyas fejvadász. Gyakorlatilag úgy kell ezt a, ha még valaki is nem látta vagy nem látott képet erről a filmről, akkor is tudja körülbelül, hogy néz ki. Ugye Japán a 80-as években, tehát a Bubble Years-ben, amikor ez a hihetetlen gazdasági felpörgés zajlott, körülbelül úgy nézett ki, mondjuk Shibuya District, mint Tokióban, mint a Szárnyas fejvadász, vidámabb volt, igen, vidámabb, világosabb és tisztább, de ugyanez a neon fény kavalkád, és nagyon sokféle, nagyon furcsa hajú, szemüveges, és ilyen mindenfajta, hol meglepő, hol rémisztő, hol vicces, mókás ruhába bújt idegen, ami szó szerint idegen, tehát egy másik bolygóról is jöhettek volna. És ugye ez az úgynevezett retrofuturizmus, ami ugye arról beszélünk most már, hogy ugye amikor a múltban egy megelőlegezett futurisztikus világképet, aztán később ugye folytatnak. Ugye a Blade Runner 2046 az ezt a retrofuturista koncepciót, vizuális koncepciót vitte tovább, amit 1982-ben a Szárnyas fejvadász elkezdett. És az a nagyon érdekes, hogy ez a japán kép, ez vissza is lett igazolva, ugyanis Plankó Gergőnek volt a nénénétől egy remek útiblogja, bejárta Dél-Kelet-Ázsiát, és Tokióban volt egy ilyen robotos étteremben, ami gyakorlatilag a múlt jövője, vagy a múltból nézett jövő. Tehát a Bubble Years-ből, ebből a 80-as évek kiugróan nagy gazdasági teljesítményében született csilli-villi, nagyon optimista, nagyon high-tech világból csinált egyfajta performance-t, egy ilyen szokásos japán őrültség, amikor mindenfajta neonon csillivilli módon világító dobokon csajok verik az ütemet, közben hatalmas, óriás robotok lövöldöznek egymásra, persze csak a látvány kedvéért. Szóval ez. Ilyennek kell elképzelni egyébként disztópikus világot, de hát ugye a disztópia, ez egy vidám történet, amit az előbb itt festettem, és a disztópia az ugye hol jön? Hát ott jön a képbe, és attól zseniális a film, hogy ez nem egy egyszerű sci-fi, ez nem egy egyszerű disztópia, ez egy film noir. Egy film noirt gyakorlatilag valósítottak meg, cyberpunk, vagy hát ilyen futurisztikus körülmények között. Erre számtalan példát lehet mondani, az öltözködések, ugye a Deckardnak a nagy Loden kabátja, tiszta Raymond Chandler-i főhős, vagy ugye a Rachelnek, a szerelmének, a bundája, a haja, a széles vállú kosztümjei, a dohányzás mindenhol, ez mind ez a 40-es, 50-es évek ilyen hardboiled krimieire emlékeztet, és ugye ez a film noir, ez a fajta magányossága a főhősnek a nagyváros atomizálódott és érzéketlen világában. Ez mind megjelenik, plusz, hát ugye az a blues zene, vagy az a bluesos hatású, mindenképpen blue, azaz ugye szomorú, kék, mint szomorú zene, ami folyamatosan végigkíséri a képsorait a filmnek Vangelis jóvoltából. Őre még később vissza fogunk térni. De miről is szól a film magáról? Tehát mi az, amiben ezt megragadhatjuk? Hát ugye erre vannak egyértelmű válaszok, és vannak kevésbé kiszámítható válaszok. Az egyértelmű válasz az, hogy az emberségről. Hogy mi számít emberinek. Ugye a Terrell Corporation mottoja, hogy emberibbet az embernél. És egy világban, ahol az emberek és az androidok külsőleg és intellektuálisan is már nem megkülönböztethetőek egymástól, akkor mi az a pont, mi az a vonal, aminél azt mondhatjuk, hogy már nem android, még nem ember, vagy már nem android, és már úgy tűnik, hogy vagy még nem android, na szóval értetek, belebonyolódtam, hogy honnantól kezdődik az emberség, mert hogy nem attól, a film tanulsága mindenképpen ez, hogy valaki húsból, vérből áll, és csontokból, hanem valahol máshol kezdődik az emberi létezés. És talán Ridley Scott az emlékek mellett teszi le a garast, hogy az emlékeinkből vagyunk azok, akik vagyunk. Az emlékeink formálnak minket, azt visszük magunkkal a sírba is, és velünk porladnak el, ugye, mint könyvek. Könnyek az esőben. És persze ironikus az, hogy a replikánsok emlékeit azt ugye programozzák, és egy előre legyártott élő, tehát húsvére emberek emlékeiből állítják elő a számukra, ezzel mint egy megfosztva őket a személyesség bármifajta lehetőségétől és élményétől. Ez az egyik értelmezés. A másik értelmezés számomra, hogy miről szól, ugye, a film, az pedig a magány. Tehát sokféle magányról, a nagyvárosi ember magányáról, a párkapcsolati magányról, az univerzális magányról. Számtalan esetben tudtam együtt érezni Descartes-dal, hogy mennyire nem találja önmagához az utat, mennyire nem találja a másikhoz az utat, ugye a Rachel-el való szerelmében, és mennyire nem találja a békés harmóniához való utat a környezetében, ami egy fullasztó, mérgekben fürdő nagyváros. Ezt remekül támasztja alá a film egész vizualitása, a színészek játéka és a zene. Hát ugye kirendezte Ridley Scott, aki 3 évvel a 1979-ben megrendezett Alien film után vetette bele magát ebbe a történetbe, ami hát elképesztő nagy tökökre val, és nagyon sikeres eredményre végül. Bár érdekes módon ugye a Blade Runner nem volt a kasszáknál a megjelenés pillanatában hatalmas siker, sőt, ha az idővel vált kultfilmé. Kik írták, ugye David Peoples és Hampton Fancher, de az például nagyon érdekes, hogy a filmnek a legizgabb, vagy hát a legikonikusabb jelenete ugye ez a könnyek az esőben, amikor Roy, ugye a replikáns csapatnak a vezetője elmeséli halála pillanatában lényegében, hogy milyen dolgokat látott az Orion övön és a Tannhauser kapunál, és hogy ezek olyan dolgok, olyan emlékek, olyan élmények, amiket az emberek el sem tudnak képzelni. És hogy mindezek az emlékek elvesznek majd a világ mindenségben, mint könnyek az esőben. És ez a könnyek az esőben metafora, ezt egyébként Rutger Hauer, tehát aki a Roy-t játszó karakter, vagy színész ugye kérte, hogy átírta a szöveget. Szóval az ilyen, hogy mondjam, az ilyen rögtönzések sokszor nagyon-nagyon-nagyon jól tudnak elsülni. És hát ugye arról is lehet vitázni, vagy szerintem az egy érdekes kérdés, hogy ez a Pinocchio effektus, ugye, hogy az ember a saját képére teremt egy lényt, és aztán abba életet lehel, és azzal az a lény akkor onnantól kezdve minek számít? Emberi lénynek, vagy élő lénynek, vagy még mindig csak egy bábnak? És ez ugye több ponton is előfordul nyilván a replikánsoknál. Eldon Tyrell volt az, aki megalkotta a Nexus 6-okat, majd a Nexus 7-et, aki ugye Rachel lesz, aki már egy érzelmeket szimuláló, vagy akár már magát érzelmeket is átélő android, vagy replikáns. Ez az egyik, ez az Isten szerep. A másik helyen viszont kisebben ugye az egyik ilyen furcsa karakter, J.F. Sebastian, aki különböző bábukat gyárt. Egyébként dolgozott a Tyrell Corporationnek is, és egyébként hobbiból ilyen különböző mókás, vagy néha riasztó bábukat gyárt, és ott is megjelenik ez a fajta Pinocchio effektus, hogy a teremtő az meddig felelős a teremtmény, illetőleg ha már megteremtette, akkor nem az a helyzet, hogy itt valami teljesen más, egy új entitás születik. Hát aztán persze beszélni kell az akkori kor szexszimbólumáról, Daryl Hannahról, aki egyébként a kvázi szexrobotot alakítja Pris személyében, hihetetlen kifújt ilyen fekete csík szemével, nagyon stílusosan néz ki. Vagy Guff, akit Edward James Olmos játszik, akihez a híres bómója fűződik a filmnek, amit ugye magyarul mond el, hogy lófasz, nehogy már, te vagy a Blade Runner. Egyébként Guffra jellemző, hogy ő is egy fejvadász, és folyamatosan ilyen kis origami figurákat hajtogat, és arra a kérdésre, ami ugye sokáig foglalkoztatta a rajongókat, hogy vajon Deckard replikáns-e vagy sem, mert az egyik változatban, erről a változatokról majd mindjárt, álmot lát a Deckard, és egy unikorn is fut egy erdei tisztáson, és Roy egy unikornist hajtogat, majd leteszi a Deckard szobája, vagy házában, lakásában az asztalra, és ezzel mint egy utal rá, hogy ő tudja azt, hogy mit álmodik Deckard, vagy rá tudja azt, hogy Deckard emléke is betápláltak, az ő is replikáns. És itt ugye megérkezünk ahhoz, hogy különböző változatok készültek a filmből, egészen pontosan 4. Volt egy eredeti workprint, tehát egy nyers változat, még a moziban való megjelenés előtt, amit különböző próbavetítéseken futtattak meg, ahol azt a visszajelzést kapták, hogy a történet nem volt elég érthető. Ezért egy, hát azóta nagyon, nagyon elkárhoztatott döntésként ugye részben beraktak egy narrátor sávot, amiben Harrison Fordnak kellett ugye ezt a narrációt elvégezni, aki állítólag direkt szarul csinálta, mert annyira nem tetszett neki ez az ötlet, illetve a vége a filmnek az pozitív, tehát egy napsütötte mezőn suhannak a Spinnerrel, Harrison Ford, ugye Rick Deckard szerepében, és Sean Young, aki pedig Rachel, az a replikáns lány ül mellett. Tehát nyilván ez egy ilyen nagyon erőszakos, ilyen happy endesítése a filmnek. Aztán jött a 92-es Director's Cut, amiben már bekerült az álomlátás és az unikorn is. Majd jött a végső változat, ami Ridley Scott szerint az igazi Blade Runner, vagy ahogy ő szeretné látni, az pedig a Final Cut volt 2007-ben. Ezek a variációk vannak a piacon, illetőleg hát most már azt hiszem, hogy a 2007-es, tehát talán a Final Cut és a Director's Cut fut még, amit ugye meg lehet vásárolni, vagy le lehet tölteni, stb. Igen, és ne feledkezzünk el még egy nagyon fontos alkotó eleméről a filmnek, az pedig a zene, amit nem kisebb zeneszerző, mint Vangelis készített. Fantasztikusan futurisztikus, álomszerű és ilyen lebegősek ezek a futamok, amik főleg szintetizátorral, illetve egy ilyen orgona hangzású, ilyen vizes hangzással készültek, és egyébként most is halljátok a műsor alatt, ahogy beszélek, ez az fajta ilyen szomorú, blúzos, vízhangzó, a nagyvárosi fényeket és a magányt egy időben egyszerre megidéző dallamot, és dallamokat, dallamfutamokat. Vangelisnek ez egy nagyon-nagyon komoly produkciója volt. Hát ugye az ő nevéhez fűződik a Tűzszekerek, vagy az 1492 is, de ez a Blade Runner tökéletesen egyenrangúként oda lehet mellé tenni a mesternek a polcára, mert fantasztikus munkát végzett vele. És hát ugye később, ugye nagy tisztelettel mostanában mutatták be a Denis Villeneuve-nek a 2046, ugye a Blade Runner 2046 című filmjét, ami tényleg egy főhajtás az eredeti előtt, de nagyon életképes folytatás, és azt gondolom, hogy egy önálló, önmagában is megálló, értékes film, ami tovább vitte ezt a retro-futurista esztétikumot, és Vangelis zenéjét is felidézi Hans Zimmer zeneszerzésében. Az is mindenképpen érdemes megnézni, de azt gondolom, hogy először látni kell az eredetit, mert abból lehet levezetni az újat. Akármennyire is remek az új, mert tényleg fantasztikus képek vannak abban is. Tehát ugye az eredeti forráshoz vissza kell levezni, hogy aztán tudjátok értékelni a már a mai színészekkel, mai ízlés szerint, vagy a mai korszellemében készült filmet. Remélem, hogy tetszett a mai adás. Kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is, tudjátok a dolgotokat, támogassátok a rászorulókat, kérlek szépen. Jövő hét pénteken is találkozunk. Addig is vigyázzatok magatokra. Ciao, sziasztok!